fontos, mert hát ugye egyrészt nagyon hideg van, másrészt még viszonylag sötét, mert február már kezd világosodni, de azért még mindig nagyon hosszúak az éjszakán. A történet nagy része sötétben játszódik.
Van egy szereplő, aki talán az első kötetben nem volt meg, ez a Svenssonék. Ez egy vállalkozó, ez a Svensson, egy építési vállalkozó. Tele vannak vele az újságok, nem túl jó értelmű jelenléttel. Egy olyan vállalkozónak mutatják be, aki eléggé erkölcstelen eszközökkel került egy nagyon jó pozícióba. Sok megbízása van, és menekülttel dolgozik együtt, feketén.
Igen, nem követi a papírformát, igen. Tehát, hogy nyilván úgy tud üzleti előnyre szert tenni, hogy nem tartja be azokat a szabályokat, amit mások betartanak.
Amanda az előszobában állt, teljesen felöltözve. Az alacsony mennyezetű házikó a régi pékségekre hasonlított, sok környékbeli tanyán állt ilyen, bár ez nyilvánvalóan új épület volt. Az osztott ablakokban csipkefüggönyök lógtak, a falakat pedig az északi nyár motívumait ábrázoló akvarellek díszítették. Amanda teljesen fehér síruhát viselt, a derekán fekete övvel. Gesztenye színű hajára pedig egy nagy fekete napszemüveg volt feltolva. Úgy festett, mint aki éppen a francia Alpok valamelyik síparadicsomában indul el egy apró kis lesiklásra. Csak kisírt szeme árulta el, hogy nem szórakozni megy. Leülhetünk egy kicsit? Amanda megrázta a fejét, és kötözte tovább a nagy téli bakancsa fűzőjét. Kimegyek én is keresni. Jó ötlet ez vajon? Sofia kezét Amanda karjára tette, ő azonnal elrántotta. A tekintete Sofia hasára siklott. Az első gyereke? Sofia bólintott. Hát akkor még nem tudja, fogalma sincs semmiről. Sofia dermedten állt az előszobában. Amandának igaza volt, fogalma sem volt, milyen érzés, ha valakinek gyereke van. De azt tudta, milyen érzés elveszíteni egyet. És az az élmény elég volt ahhoz, hogy legalább részben megértse Amanda érzelmi állapotát. Most nincs időm beszélgetni magukkal. A nő tett egy lépést az ajtó felé, de Kai megállította, nem tart sokáig. Amanda idegesen megtorpant, akkor nyögje már ki. Teljesen másképpen viselkedett, mint korábban. Amikor vasárnap kint jártak a házban, Amanda csak magába roskadva ült a kanapén és sírt. De Sofia elég aggódó szülővel találkozott már ahhoz, hogy tudja, az érzelmek gyorsan váltanak, a bánatból düh lesz, a kétségbeesésből remény. Halálra vált a gondolattól, hogy hamarosan ő is megtudja, milyen érzés felelni egy életért. De most már nem volt visszaút. Mennyire van képben a férje üzleti ügyeit illetően? Amanda értetlenkedve nézett. Mi köze van ennek Elihez és Madéhoz? Csak válaszoljon a kérdésre, legyen kedves. Amanda bosszúsan felsóhajtott. Szerintem annyit tudok, amennyi kell. Tudom, hogy jól megy a bolt, minden hónapban jön a pénz, hogy jól állunk. De miért kérdezi? Kai összenézett Sofiával. Időközben rájöttünk, hogy nem áll olyan jól a cég szénája, mint ahogy a férje láttatja. A cég csőd közeli helyzetben van. A nő horkantott, és megigazította a napszemüveget a fején.
És úgy kezdődik a történet, hogy eltűnik. Jelen vagyunk a elkövető gondolataiban, mindig egy ilyen döntbetűs, féloldalas, oldalas gondolat, reflexió a történésekre, akiről hamar kiderül, hogy az az elkövetőnek fejébe kerülünk bele. Eltűnik a kisgyerekük, egy 4 éves gyerekük a Svenssonéknak. Ezzel kezdődik el a nyomozás.
Kicsit furcsa narrációs ötlet ez a, bár nem teljesen ismeretlen, ugye, hogy az elkövető gondolatfolyamát olvasjuk időnként. Ugye annyi problémát okoz, hogy viszont amikor a törzsszöveget olvassuk, és követjük a nyomozást, és ugye a nyomozás erre-arra halad, és esetleg árnyékokra ugranak, és ezt igazából mi, mint az olvasó, tudjuk, hogy rossz nyomon járnak, hiszen ugye az, amit a rendőrök éppen feltételeznek, az semmiképpen se illeszhető össze azzal, amit kiolvasunk az elkövető fejéből. Tehát ez egy kicsit a krimi részének az izgalmát elveszi, de igen, mint egy ilyen érdekes narrációs technika, hogy megtűzdeli a regényt az elkövető gondolat folyamában, mégis értékelhető.
Nagyon nehezen alakul ki a helyes irány, a nyom, nagyon helyben járnak.
Igen, hát mivel ugye mondta, hogy itt egy erkölcstelen vállalkozóról van szó, nyilván nem kevés ellensége van. Elmerülnek potenciális elkövetők. A gondolatfolyamból viszont tudjuk, hogy itt másról van szó, mint amire esetleg a rendőrök gondolnak.
Sophia a 8. hónapban van terhes, tehát kizsabát vár, egyre nehezebben mozog, de nagyon aktívan részt vesz a nyomozásban, és az ő terhességével megspékelt szerepe, az nagyon fontos szerepet kap a regényben.
Igen, mindenképpen ő az, aki gyakorlatilag a végére jár a dolognak, bár ő is ugye valahol egy véletlennek köszönhetően kerül nyomra, mert hogy kap egy bejelentést, hogy valaki gyanúsat észlel egy környékbéli házon, és ugye ez indítja el a nyomozást a helyes irányba.
Ez a más állapot, ez a terhesség, ez sok szempontból nekem egy kicsit túlhangsúlyos a regényben. Iszonyúan sokat szenved a tehertől, és a lábában lévő talán vizesedéstől, szóval, hogy nagyon megterheli őt ez az egész nyomozás, de nem tudja elengedni a munkáját. Keveredik itt az önérvényesítés és nehéz teher viselése.
Igen, és akkor ráadásul, ugye, amikor ő szigeten pihenne, akkor is Fredrik gyakorlatilag rálőcsöli ezt a már említett
Filipet.
Barátot, Filipet, igen, és aki a saját idegállapota miatt egyszerűen nem tudja elhagyni a házat. Sophia egy volt szerelmének a legjobb barátjával van bezárva gyakorlatilag a saját házába, úgyhogy ő legszívesebben pihenne, és a terhessége utolsó hónapját nyugodtan szeretné tölteni. Most már nem emlékszem, hogy megszületik a második kötetben a gyerek?
Igen, megszületik a második könyvben a gyerek, igen.
Nem, én már harmadikat fordítom, és aha. Ugye, ott meg már.
Már érettségizik.
Nem, baba, és hát ugye ott akkor nyilván
ott vannak igen apasági problémák is.
Hát igen, felmerülnek apasági problémák. Ugye itt azt hiszem célozva van rá, hogy a gyerek hasonlít Fredrikre, de az állítás meg az, hogy ennek az idősebb szeretőnek a gyereke, és...
Tehát, hogy a Sophia végül is ezt a idősebb férfit választotta apaként, és azt mondta, hogy akkor te vagy az apa, aki boldogan vállalta el ezt az apaságot, apa szeretet.
Igen, bár megmondja neki, hogy igazából nem számít tőle semmire, tehát...
Ez is egy tehertétel, túlbuzogja Kai, úgy hívják a idősebb szeretőt, túlbuzogja ezt a szerepet, úgyhogy el akarja venni az ő szuverén személyiségét, és szeretné irányítani, és túlbabusgatni a Sophiát.
Hát igen, és akkor még az egész megvan, nem tudom, hogy már a második kötetben is, de még megvan terhelve a Kájnak a feleségével, aki szintén saját gyereke soha nem volt, teljesen beleéli magát, hogy akkor most így áttételesen ő is anya lesz, vagy hát... gyakorlatilag ez egy ilyen hármuk gyereke. amitől nyilván Sophie nincs elragadtatva.
A Covid is megjelenik a regényben. Ez azért van, mert ez az időszak, ez az, amikor a regény játszódik, tehát 2020. február, amikor azért már elindul a Covid körüli félelem és szorongás, de itt a végén, talán megszületik a baba, ez a Covid elég fontos szerepet kap. Tehát visszahúzódik majd a világ ebből a nyitott társadalomból, vagy a nyitott kapcsolatokból.
Igen, egyébként ez aztán el van engedve, tehát...
Tehát a Covid nincsen, nem kap szerepet.
Igen, a harmadik kötet, pedig hát nyilván, hogyha baba akkor születik, akkor még amikor csecsemő is kell, hogy téma legyen, de... Hát nyilván, nem tudom, hogy mikor fejezte be a regényt a szerző, de gondolom erre reagálni kellett valahogy, igen, hogyha február, pont 2020 februárjában játszódik a regény, akkor fura lett volna, hogyha még egy biccentése tesz a Covid felé.
Megtörtént. A biccentés megtörtént. Elárulhat-e valamit a harmadik kötetről? Tehát, hogy merre felé fog menni a történet. Folytatódik ez a szereplőgárda, akikről most annáig beszéltünk.
Igen, hát az állandó szereplők azok vannak, nyilván a Svensson család. Tehát, hogy mindig agy az van, hogy van az állandó szereplőgárda, ez egyébként ez a svéd krimi sorozatoknak a sajátja. Bár többnyire azért nem ennyire népes, tehát ugye általában van egy detektív, egy korbansznok, egy helyszínelő, és akkor ők azok, akikről minden kötetben szó van. Itt azért egy teljes szappanoperányi stáb felvonul.
Nem is beszéltünk a rendőrökről magukról, akik szintén mindig nagyon fontos szerepük van a regényben.
A leszbikus főnöknő, és igen. Akkor beosztottak, és akkor nyilván igen, ők is hozzák ezeket a kis sztereotíp szerepeket.
Papolci Péter fordítóval beszélgettünk Nina Areklev Sötét ügyek című regényéről, amit az Európa Könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mikor játszódik a történet. Megfejtését a keménykötés, kukac, civilradio.hu címre várom. Stand up for your rights. Kiadónál jelent meg André Makin az Örmény barát című regénye. A fordítóval Király Katalinnal beszélgettünk. Kezdjük a helyszínnel, ahol a történet játszódik a 70-es években.
69-70-ben számoltam ki. A helyszín egy szibériai kisváros, a Jenyiszej folyó mentén fekszik, nem nevezi meg a várost. Ez a város, ez szegény sorsú, a belépő a gulág táborokhoz. Az emberek többnyire szegények, a mi környezetünk, ahol az egész játszódik, az egy árvaház, ahol a főhősünk, akinek nincs neve, nevelkedik, illetve az Ördögzug, ami egy városszéli nyomortelep. Itt élnek együtt a mindenféle odavetődött csúrókkal együtt, örmény kolónia is, akik azért kerültek ide valamivel előbb, mert a perbefogott rokonaikat kísérik. Tehát ez a helyszín tulajdonképpen az Ördögzug és a város. A városról egyébként csak majd a regény vagy kisregény legvégén kapunk valamilyen képet, amikor már az új időkről beszél Makin, hogy hogyan változott meg minden körülöttük.
Ez a mondat, hogy árbaházban nevelkedő mesélőnk van, nem tudunk róla semmit előzményként, hogy hogy került oda árvaházba. Tehát az az iskola, amiben az árvaházban élő gyerekek is járnak, és ahova ez az örmény kolóniából a vele egyidős, vagy egy fél évvel, pár hónappal idősebb várdán kerül, itt kezdődik el tulajdonképpen maga a történet ebben az iskolában. Ugyanis a várdán olyan magának való ember, hogy nem nagyon kezd el a környezetével kommunikálni, úgyhogy kihívja ezzel az agressziót belőlük, és elkezdik őt bántalmazni. És a mesélőnk megvédi, úgyhogy ő kapja a verést végül is. Így kezdődik a barátságuk. És a barátság története lesz ez a regény.
Így van. Mondjuk az még nagyon fontos, hogy ez az elbeszélünk, a narrátor, aki egy 13 éves kamasz, ő tulajdonképpen ugyanolyan, mint az összes többi ilyen kölyök. Ahogy ezt le is írja, tulajdonképpen az ő számukra a kegyetlenség az egy mindennapos dolog. Egymással is, és bárkivel. Azt mondja, nincs annyira messze még tőlük a háború, és megszokták azt, hogy az életükért kell küzdeniük. És furcsa az, hogy a többiekből a Várdán mássága agressziót vált ki. Ő belőle pedig, noha külsőleg, vagy viselkedésében, vagy környezetében ugyanolyan, mint ők, mégis valamiféle védelmező ösztön ébredt fel benne, ami aztán később igazolást is nyer. Ennek a két embernek tényleg nagyon sok köze van egymáshoz. Tulajdonképpen most már így utólag azt mondhatnám, hogy olyan, mintha egy mester, egy ilyen spirituális mester lenne az egy évvel idősebb örmény fiú, ennek az orosz Lelencnek.
Ő tartást ad neki abban a ide-oda csapódó élethelyzetben.
Igen, és családot mutat neki, ennek a fiúnak nincs, és azon is elgondolkodik, hogy milyen furcsa, hogy az örmények befogadják, annak ellenére, hogy nincs családja, és egyáltalán nem tud viselkedni, semmit nem tudnak róla, és mégis elfogadják.
Mert elmondja a Várdán, hogy megvédte őt, és ez elég belépő ehhez a családhoz.
Elég belépő ahhoz, hogy igen, hogy abszolút magukénak tekintsék, maguk közül valónak tekintsék.
Bérelnek itt egy szobát, vagy egy kis lakrészt, amiben ez az örmény család lakik, és amit kendőkkel, szőnyegekkel próbálnak otthonossá tenni. És igen. Itt van két fénykép 1913-ból. Ez egy nagyon fontos évszám a későbbiek szempontjából. Ez a két fénykép, az örmény család két ága, ez számukra az otthonosságot, a múltat, a kapaszkodókat jelenti a családnak.
Igen, és már az is jelképes a két fotóban, ami szokásos családi fénykép, középen a pátriárkákkal, körülöttük a család, apraja, nagyja, gyerekek is, az egyiken egy kisfiú egy hintalóval, a másikon egy kislány egy imádkozásra kulcsolt kezű babával. És mögöttük ott van az Ararát-hegy, távolból látszik, ami az örmények számára jelképes és soha nem múló fontosságú.
Az adja a haza, a nagy haza tudatát.
Igen, hogy föléjük magasodik a hegy. Várdán el is mondja, hogy bár most már az Ararát Törökországhoz tartozik, ahonnan ugye az örményeknek menekülniük kellett, de teljesen mindegy, birtokolunk valamit, vagy álmodozunk. És Várdán azt mondja, én az álmodozást választom. Nem kell birtokolni, elég, ha álmodozom róla.
Itt az, hogy hogy a Törökországhoz tartozik az Ararát, és az örményeknek menekülniük kellett, ez itt egy fontos dolog, mert 1915-ben volt egy hatalmas népirtás, 1,5 millió örményt ölt meg a török hadsereg.
Igen, és nem is csak a török hadsereg, hanem egy ilyen gyülevész had, amiben mindenféle egyéb természetes a hadsereg vezetésével.
Az irodalom azért ezt a népirtást, ezt a geodíciumot feldolgozta.
Igen, igen. Hát például ott van a Muszadag 40 napja verte regény.
Igen.
A terjedelem miatt sem lehet erről ilyen szó, de nagyon-nagyon erős és nagyon szívszorító az, ahogy leírja ennek a fényképeken látható két családnak a vesztét. És tulajdonképpen az igazán szívszorító attól már, hogy azért tudják, hogy egyáltalán mi történt velük, hogy azzal a kislánnyal mi lett, mert ezt a bizonyos imára kulcsolt kezű babát megtalálják a sivatagban. Innen lehet tudni, mi történt velük.
Vardannak többnyire sikerült lepleznie különbségét. Tudta, hogy tekintettel a betegségére, amelyben szenvedett, a tartózkodó viselkedés az, amellyel leginkább megúszza a kellemetlenségeket és a zaklatást. Néha azonban a testében hordozott másság, a származás és a mélységes kívülálló tekintete előtört az elővigyázatos álca mögül, és mint nem normális, kínos helyzetbe került. Például azon a napon, egy geometria órán, amelyet Ronin, a tanárunk tartott, fakultatív jelleggel azoknak, akik fel akartak zárkózni, vagy az iskolai tananyagnál többet szerettek volna tanulni. Vardan tényleg igyekezett fejleszteni a tudását, így hát eljött. Én pedig, noha nemigen vonzottak az exakt tudományok, bajtársiasan vele tartottam. Ha az időjárás engedte, félkarú tanárunk a szabadban tartotta az óráit, mert meg volt győződve arról, hogy a geometriához valódi térbeli ábrázolásra van szükség, mégpedig a lehető legnagyobb méretben. Az iskola udvart szegélyező fák alatti aszfaltozott terület lett a fali táblája. Ronin ezúttal egy hatalmas körzővel, amely inkább egy földmérő derékszögű vonalzójára hasonlított, kört rajzolt, amelybe a diákjainak geometriai alakzatokat kellett beírniuk. Először egy négyzetet, majd egy nyolcszöget, és így tovább. Minden műveletnél megduplázva az oldalak számát. A példa tudományos céljánál sokkal inkább lekötött a hadirokkant férfi ügyessége. Félkarral képes volt a túlméretezett rajzeszköz szárait mozgatni, kijavította a tanulók által készített rajzok hibáit, és a körből kilépve számítások és egyenletek oszlopaival borította az aszfaltot. Én meg nagyon gyorsan elvesztettem a fonalat. Valójában az egész óra lényege az volt, hogy rávezessen minket egy szinte filozófiai következtetésre. Miközben a körbeírt alakzat oldalainak számát folyamatosan növeljük, csak megközelíteni lehet a körívet, de elérni soha.
Nagyon lírai ez a történet, és a nyelvezete nagyon lírai. Fordítási szempontból mit jelent ez?
Hát ez nekem elég nagy nehézséget okozott. A magam stílusa, azok a regények, amiket fordítani szoktam, általában nem ilyen emelkedett, ennyire választékosak. Ennek kerestem az okát, hogy mi lehet ez. És hát maga Makin az oka. Az, hogy ő neki a francia, ha bár anyanyelve lesz, de egy második anyanyelve lesz, amit egy idős hölgytől tanul gyerekkorában.
Egy
És
másik regényből tudjuk, hogy az a nagymamája?
nem a nagymamája, ő úgy írta meg, mintha a nagymamája
Igen.
lenne, de az igaz, hogy a szülei meghaltak, és ő árvaházban volt, ez az idős francia hölgy örökbe fogadja. Ő nála lakik, és ő ismerteti meg a francia kultúrával, nyelvvel. Ezért mondja azt Makin később kicsit önironikusan, hogy nekem a francia az a nagyanya nyelvem. És ettől, hogy ez hihetetlenül választékos, sokkal választékosabb, sokkal keresettebb az ő stílusa, mint ami a kortárs francia irodalomra jellemző lenne.
Tehát ugye 20.-21. század egy kicsit elmaszatolta a nyelveket is, a szlengekkel, meg a gyorsasággal. Ezt az emelkedett stílt, ami a korábbi időknek volt a kulturális jellemzője, ezt elhanyagoltuk.
Igen. Nem is azt mondom, hogy ez nehéz volt. Nagyon kitűnő fordító barátaimmal beszélgettem erről, hogy mi legyen a megoldás, hogy most akkor ezt a bizonyos fajta keresettséget, vagy választékosságot, hogy ezt megőrizzem, vagy próbáljam meg valahogyan enyhíteni, vagy elpucolni, vagy egy kicsit elmosni. És hát az lett a megállapodás, hogy eszembe ne jusson, mert Makin ilyen, és hazugság lenne, álságos dolog lenne, ha nem azt próbálnám visszaadni, ami az ő nyelves stílusa, emelkedettsége.
Király Katalin fordítóval beszélgettünk André Makin az Örmény barát című regényéről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hol játszódik a történet. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György javasolt fel szemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta.